Az apostolok cselekedeteinek a sorozatában vagyunk most, és már nagyon-nagyon sok rész volt, és ezért fontos az, hogy mi történt az előző részekben. És ezzel szeretném felvezetni egy kicsit. Ugyanis Pál először, amikor elindult az útjára, akkor Jeruzsálemből indult el, és egy damaszkuszi kiküldetésre küldték el őt. Most, amikor a mai igénket fogjuk olvasni, 23 évvel később vagyunk. És Pál azóta kétszer jár itt, de utoljára, amikor jár itt és nagy tömegek előtt van, az akkor van, amikor őt kiküldik arra, hogy keresztényeket üldözzön. És most pedig pont azt fogjuk olvasni, hogy akik kiküldték, vagy ugyanaz a társaság, hogyan reagál rá. Illetve egy olyan időszakban vagyunk, hogy Pál a harmadik útján van végig túl, a harmadik missziós útján. És amikor közeledik Jeruzsálem felé, akkor több ember a lélektől szólva azt mondja neki, hogy Pál, ne menj Jeruzsálembe, mert meg fognak kötözni, mert üldözni fognak. És Pál mégis megy oda. És így vagyunk a mai igénknél, és abba fogunk belecsöppenni, hogy Pált éppen vádolják, éppen meg akarják ölni, szét akarják szedni. Azért, mert bement a templomba, és azt hiszik, hogy azért, mert ő egy Isten gyűlölő ember. És ebben a történetben leszünk most, az apostolok cselekedeteinek a 22. fejezetében, és úgy kövessük ezt a mai igét olyan formában, hogyha van nálunk bármilyen formában Biblia, hogy szeretnék adni hozzá két szempontot, ahogy ez a történet felolvasásra kerül. Hát, ha vannak olyanok közöttünk, akik egy hosszabb igét nehezebben követnek, a fülükkel ezért adok két szempontot, hogy hogy figyeljünk. Az egyik az az, hogy milyen érzelmek jelennek meg ebben a szituációban. A második pedig az, hogy milyen fordulatok jelennek meg. A 22. fejezetnek az első 23 versét olvasom. Férfiak, testvérek és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok. A kilikiai Tarzusban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint. Isten buzgó híve voltam, ahogyan ma ti mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől leveleket is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az ott lévőket is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy amikor úton voltam és Damaszkuszhoz közeledtem, déltájban hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy, Uram? És ő így szólt hozzám. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor. Mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem. Kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit Isten elrendelt, hogy megtedd. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévő kézen fogva vezettek, úgy mentem Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt és így szólt. Testvérem Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem. Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel! Keresztelkedj meg! Mosd le bűneidet, segítségül hívva az Úr nevét. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. Révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem. Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a rólam való bizonyságtételedet. Én így szóltam. Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a te vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a népek közé. Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Nemrégen egy istentisztelet után mentem haza ide a Frankegy utcába, és amikor lent megálltam a földszinten és vártam a liftre, akkor megérkezett egy bácsi, és látta, hogy ilyen öltözetben vagyok, ilyen ünneplőben, fekete-fehérben, és rám nézett, és csak annyit kérdezett, hogy hogy sikerült? Nem annyira értettem, hogy ő most mire gondol, vagy tudja, hogy lelkész vagyok, és nem tudtam, hogy reagáljak, és folytatta, hogy hát hogy sikerült a vizsga? Már nagyon korán van, és már most így visszaértél. És mondtam neki, hogy hát én nem egyetemről jövök, én lelkész vagyok, és itt dolgozok a gazdagréti gyülekezetben az utca végén. Rám néz döbbenten, és beszállunk a liftbe, elindul a lift, már járunk valahol a harmadik emeleten, látom, hogy gondolkodik, hogy feltegyen egy őt nagyon izgató, mély kérdés, de hát nem meri. Elérünk az ötödik emeleten, és végre eljön a bátorsága, és kinyűg, és azt kérdezi, hogy de hát te miért lettél lelkész? Hogy lelkész leszel? Ő a hatodikra ment, úgyhogy volt egy darab emeletem, egy szintem, hogy ezt a különösképpen nem annyira felszínes kérdést megválaszoljam, de elkezdtem neki válaszolni, hogy én miért lettem lelkész? És hát szállt már ki a hatodik emeleten, de elindult egy beszélgetés. És olyan hálás vagyok, hogy sok ilyen beszélgetés indul el ott a házban, és sok ilyen fajta beszélgetés van, mert az emberek megkérdezik, hogy mivel foglalkozom. És nem lehet máshogy erre válaszolni, mint úgy, hogy én csak úgy tudok válaszolni, hogy elmondom, hogy én hiszek Istenbe, és ezért léptem erre az útra. A feleségem Edina orvos, és nagyon sokszor emiatt orvosi társaságokban vagyunk, valamilyen találkozón vagy esküvőn, és ott is, ahogy ülünk körben egy asztalnál, mondjuk egy esküvőn, eljön ez a bemutatkozó kérdés, hogy és te mivel foglalkozol? Csak orvosok ülnek az asztalnál, és akkor elmondom, hogy hát én lelkész vagyok. És úgy néznek rám, mint amikor én nézek valamelyikükre, amikor kiderül, hogy urológus. És így néznek rám döbbenten, hogy hát ez így hogy? Tehát így miért lettél lelkész? És közben olyan szép az, hogy ez a kérdés után nem lehet másképp válaszolni, csak is úgy, hogy az ember bizonyságot tesz. Nem tudok máshogy válaszolni erre a kérdésre. Csak is úgy, hogy Istenről beszélek. És hálás vagyok, hogy ezek a szituációk így kijönnek. Ami ma itt történik, azért mondom el, mert azt láthatjuk a Bibliában rengetegszer, hogy Isten embereken keresztül munkálkodik. Bizonyságot tesznek emberek, proféták, de például Fülöp is egy olyan valaki, aki bizonyságot tesz Istenről, és Isten használja, és ezáltal jut el másik sok emberhez az ő igéje, és ezáltal térnek meg. Rengetegszer a Bibliában bizonyságok vannak. És ma itt Pál történetében is egy olyan dolgot láthatunk, hogy ő itt bizonyságot tesz azoknak, akik ott vannak. Még akkor is, hogyha láthatjuk, hogy ez nem talál feltétlenül értő fülekre, sőt, őt konkrétan meg akarják ölni. Az ige hallásból van. A fiatalokkal szoktunk játszani egy játékot, aminek szándékosan nem mondom a nevét, mert a szülők körében nem élvez támogatást. Dolgozunk egy humánus elnevezésen, de a lényeg az az, hogy mikor... Van egy olyan rész, amikor kiesnek bizonyos játékosok. De mielőtt kiesnének, ők mondhatnak egy védőbeszédet. És minden esetben megelőzi ezt a kiesést egy védőbeszéd. Ha ez a védőbeszéd meggyőző, akkor a többiek nem szavazzák ki. Ha nem annyira meggyőző, akkor kiszavazzák. Itt mi ebben az igében egy védőbeszédet hallhatunk. Egy olyan védőbeszédet, aminek a másik fordítása is, amiből származik az a szó, hogy bizonyságtétel. A hitem megvédése. Apológia, a hit védése, valami olyannak a megvédése, ami számomra fontos. De Pálnak itt, amit ő mond, az nem játék. Ő az életéért beszél. Előtte már megpróbálták megölni, csak azért nem tették, mert jött a római ezredes több száz katonával, és kimentette. És Pál mégis feláll, és beszél. És egy olyan védőbeszédet mond el, ami nem magáról szól. Nem egy olyan bizonyságtételt mondani, amit róla a személyéről szól, hanem Istenről, magáról. A mai igehirdetésben azt szeretném, hogyha ezt vizsgálnánk meg három pontban. Az első tehát az lesz, hogy Isten használja az embereket a bizonyságtétel által. De jön rögtön egy kérdés, és ez a második pont, hogy mire adja Isten ezt a sokféle különböző bizonyságtételt? És a harmadik, talán minket legjobban izgató kérdés, hogy mikor éri el vajon a célját egy bizonyságtétel? Tehát az első kérdés, Isten használja az embereket a bizonyságtétel által. A hangulata a jeruzsálemi templomnak az egyik udvarában, ebben a pillanatban, hogyha otthon elolvassuk a 21. fejezetet, láthatjuk, hogy körülbelül olyan, mint 2006-ban, az összödi beszéd kirobbanása után az MTV székház előtt iszonyatosan nagy harag van. Nagyon-nagyon sok ember ott dühös. És szét akarják szedni Pált. És ott állnak. És kiborítja őket Pálnak a beszéde. És azt olvassuk a végén, hogy széttépik a ruhájukat, porcolnak a levegőbe, és különböző dolgokat kiabálnak olyan hangosan, hogy nem érti az ezredes. És mégis Pál ekkor beszél. És erre a beszédre mondjuk mi azt ma, hogy Isten használja Pált a bizonyságtétel által. Egy olyan beszédre mondjuk ezt, amiben azt látjuk, hogy ott azok az emberek felindultságból meg akarják ölni Pált, és közel járnak ehhez. Saját nyelvükön szól hozzájuk mégis Pál. És gondolhatnánk, hogy egy ilyen szituációban Pál kiáll, és az lenne a teljesen természetes, hogy ő elkezdi magát védeni, hogy emberek, én ugyanolyan zsidó vagyok, miért akartok megölni? És nem erre használja ki ezt a pár percet, amit beszélhet, hanem arra használja ki, hogy arról a Krisztusról tegyen bizonyságot, aki által ő több lett, nem kevesebb zsidó, hanem több lett, akit ő megismert, és ezáltal az ő élete is sokkal több lett. Ezt akarja továbbadni. Nem az életét akarja megmenteni, nem az ő egóját akarja visszaállítani, hogy én ki vagyok köztetek, hanem ki akarja használni ezt az időt arra, hogy megmutassa, hogy én kiben hiszek, ki ez a Krisztus, és ti is lássatok meg erre. Mert az, hogy zsidók vagytok, az nem kevés. Az nem lesz semmihez sem kevés. Én is az vagyok. De ezzel több lehet a ti hitetek is, hogy Jézus Krisztusra rátaláltok. A saját nyelvükön beszél. És olyan érdekes, hogy ebben az a kulcsfontosságú, amit ő is kiemel, a saját megtérését, és Anániásnak az áldását, amit mond neki. Isten használja Pált, és ez nem igazán közömbösséget vált ki a hallgatóságból. Meg akarják ölni. És mégis azt látjuk, amiről Zsoltáros is beszél, hogy amikor a halál árnyékának völgyében jár, akkor mégis megtartja őt Isten. És megszabadul. Nem hagyja magára. Nem hagyja cserben. Isten ad bölcsességet az ő szájába, hogy mit mondjon, hogy mit kell akkor mondania. Ézsaiás olyan szépen fejezi ezt ki, amit itt történik Pállal. Ezt mondja, ő ad csodás tanácsot és nagyságos bölcsességet. Isten ad abban bölcsességet, hogy egy bizonyságtétel, amiben használja az embert, az hogyan szóljon, mi legyen benne. Nem Pál és az ő saját gondolatai, Isten használja, és ő ad ehhez bölcsességet. De miből fakad ez Pálnak? Nem kötelességből, és nem azért, mert ez neki kell, mert ez parancsra történik, hanem természetesen felfakad belőle. Pál nem túlhajtja magát a Krisztusért való szolgálatban, hanem túlcsordul benne ez, amit Krisztus elindít benne, és ezért szólal meg. Tudja, hogy nem neki kell megszabadítani az embereket, tudja, hogy ez nem tőle függ, és nem önszántából történik az ő damaszkuszi fordulása is, amit ő itt elmesél a zsidóknak, hanem tudja, hogy Isten az, aki munkálkodik, és ezért akarja, hogy ezek az emberek ezt hallják. Valahogy az valósul meg itt Pál életében, és sokak bizonyságtételén keresztül is, ahogy ő szól, és Isten ad bölcsességet, amit Babics Jónás könyvében így fogalmaz meg. A szó tiéd, a fegyver az enyém, te csak prédikál, Jónás, én cselekszem. Valahogy azt láthatjuk, hogy Isten használja a bizonyságtételen keresztül az embereket, de ő ott van ebben jelen. Tudja Pál, hogy mi az ő helye, és elmondja a védőbeszédét. De mindezek után nézzük meg, hogy de akkor hogyan cselekszik Isten. A második pont. Mire adja Isten a sokféle bizonyságtételt? Azt láthatjuk, hogy itt elhangzik egy bizonyságtétel. És azt mondhatnánk, hogy de jó, az abcselben nagyon sok más helyen rengeteg megtérés van ezek után, csodák történnek. Itt mi történik? Meg akarják ölni Pált. Kik? Mindenki. Mi a hatása ennek a bizonyságtételnek? Azt láthatnánk, hogy szinte semmi. Elmondja Pál ezt az igét. Istenről beszél, és mi a hatása? Mi a célja ennek? És azt láthatjuk, hogy a bizonyságtételt kérdés, hogy miben mérjük. Abban mérjük a célját és a sikerességét, hogy emberek megtérnek. Pál egész más miatt mondja el itt, és Isten egész más miatt használja. Ha megnézzük az utolsó verseket, amiket felolvastunk, és azt, ami még a fejezet végéig van, akár most is ott van magunk előtt ez az ige, akkor nézzük meg benne, hogy arra mutat rá Pál, hogy mik a hiányosságok. Arra mutat rá, és ez veri ki a biztosítékot a zsidóknál, hogy rámutat náluk arra, hogy ti nem fogadjátok el, ezért kell nekem tovább mennem, mert olyan makacsok vagytok, hogy csak azt halljátok meg, amit ti akartok meghallani. Mert nem halljátok meg azt, amit Isten üzenete. És ragaszkodnak ahhoz, ami az övéjük, és mereven ragaszkodnak ehhez, az ő megszokott rendjükhöz, az ő szabályaikhoz, a felépített világnézetükhöz. És ebben nem passzol bele az, amit Pál mond, mert ő a hiányosságokra hívja fel a figyelmet. És olyan érdekes, hogy az Istennel való találkozás mindig tükröt tart elénk. Mindig tükröt tart elénk, hogy hol állunk mi éppen ebben. De mi nem akarunk belenézni ebbe a tükörbe. Minden esetben, ha Istenről igazán szó van, ha az evangélium igazán megszólal, az szembesít minket. Itt is szembesített. És az emberek választhatnak, hogy ebbe belenéznek, vagy ezt nagyon gyorsan elterelik maguktól. És láthatjuk, hogy itt ezek a zsidók nem tudják ezt befogadni. Szól az ige, szól Isten evangéliuma, de egyszerűen az emberek nem tudnak rá reagálni. Nem tudják hogyan, nem tudják mit tegyenek. A 2002-es foci világbajnokság döntőjében, amikor a németek a brazilokkal játszottak, végül a brazilok nyertek, és amikor lefújták a mérkőzést, akkor a kamerák nem tudtak más mutatni, mint a brazilok ünneplését. Ám nem számított rá arra a rendező, hogy a brazilok minden egyes játékosa, kapustól elkezdve, a kapuban ott imádkozott, és a pályának a közepén pedig az egész csapat körbenállban letérdelt és imádkozott. Nem volt senki a csapatban, aki ne vett volna ebben részt. És olyan döbbenetes volt azt látni, hogy ezt a világon közvetítették rengeteg tévében. És annyit tudott mondani a kommentátor, nem tudta lereagálni ezt a helyzetet. Látta, hogy mi történik, és az első, amit mondott, az az volt, hogy hát ez nem a pályára illik. A második, amit mondott, hogy hát a brazilok nagyon vallásosak, és láthatjuk, hogy kétszeresen is vallásosak. Az emberek nem tudják sokszor lereagálni, hogy az evangélium megszólal, hogy egy bizonyságtételt hallanak vagy látnak. Mert szembesíti őket azzal, amiben ők vannak. Szembesíti őket az igazsággal, hogy mi van egy ilyen igazság mögött. És nem tudnak rá reagálni olyan sokszor. A bizonyságtétel sokszor annyira megszólító, hogy változásra hív. De mi szeretünk inkább passzívak lenni. Szeretjük a változhatatlanságot, mert abban van békesség, és abban van egy kiszámítható biztonság. De Isten változásra hív. A bizonyságtétel felhívja tehát a figyelmet a hiányosságokra. De a harmadik kérdés következik akkor, hogy mikor éri el vajon a célját egy bizonyságtétel. Pál beleszövi a lényeget is ebbe a beszédbe. A 14. és a 16. versekben a következőket mondja. Ő pedig, Anániás, ezt mondta nekem. Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanulója leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Mi a célja tehát? Az első az az, hogy megismert az ő akaratát. A második pedig, hogy meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Vasárnapról vasárnapra, itt ülünk a templomban, hallgatjuk Isten ígéjét, és felállunk utána, és elmegyünk, és újra eljövünk, és hallgatjuk az ő üzenetét. És ott van bennünk rengeteg elvárás, hogy ennek milyennek kéne lennie. Mi az, ami szólhatna ma hozzám? És mi az, ami Isten üzenete kéne, hogy legyen felém? És ott van bennünk is egy elvárás, hogy a bizonyságtétel, ami szól akár énekben, akár igehirdetésben, akár imádságban, akár embereken keresztül a gyülekezetben, az mi kéne, hogy felém legyen? Mikor ér célba? És úgy vagyunk itt, hogy egy szűrőn keresztül hallgatjuk mindezeket. Mert ahogyan hallgatunk, attól függ az is, hogy mit hallunk meg. Ahogyan hallgatunk, attól függ, hogy mit hallgatunk meg. Mert ahogyan mi is itt vagyunk vasárnapról vasárnapra, ugyanúgy, mint azok a zsidók ott a jeruzsálemi templom udvarában, ahogyan ők hallgattak, attól függött, hogy mit hallanak meg. Ha ők azt akarták meghallani, hogy Pál itt ellenük beszél, hogy Pál itt gyalázza őket, akkor ezt hallották meg, és emiatt meg akarják ölni. Mert nem azt hallják meg, amiről Pál beszél, hogy van itt egy Jézus Krisztus, akivel találkoztam, hanem azt hallják meg, amit ők akarnak meghallani ebből. És ugyanúgy ez igaz ránk is, hogy ahogyan érkezünk ide, ahogyan mi hallgatunk, az befolyásolja azt, hogy mit fogunk meghallani Isten üzenetéből, és mit fogunk megérteni belőle és az ő akaratából. Pál elmondja itt, és hangzik most is az, hogy a célja az, hogy megismerjük az ő akaratát, és megismerjük őt magát is. A bizonyságtétel célja tehát az, hogy megismerni az atyát és az akaratát. Egy döbbenetes dolog történt nem régen, és valószínűleg nagyon sokan hallottunk róla, hogy az iszlám állam 21 kopt keresztényt végzett ki élőadásban nem olyan régen, és döbbenetes volt azt látni, hogy ez a 21 keresztény ember az utolsó pillanatokban, amikor még nem végzik ki őket, akkor Isten dicsérik, arab szavakkal, de Istenről beszélnek. És miután megtörtént ez a kivégzés, az egyik arab televízióban meghívták a két embernek, aki ott volt, a fivérét, hogy beszéljen erről az eseményről. És megkérdezték, hogy ő hogy érzi magát ezek után. És a következőket mondta. Azt mondta, hogy hálás vagyok az iszlám államnak, hogy az élő videóban nem vágta ki azt a részt, amikor Istenről beszélnek. Hálás vagyok nekik azért, hogy az egész világ előtt elmondhatták ezt, és erről hallhatott mindenki. És megkérdezték, hogy nem haragszik-e rájuk, vagy nincs-e benne düh. És azt válaszolta, hogy nincsen. Mert tudom, hogy Isten arra hívott minket, és az egész faluban mi nem gyászolunk, hanem örülünk és hálát adunk, hogy ott lehetnek az atyával. És hálát adunk azért, hogy bizonyságot tehettek mások előtt is. És egyszerűen nem tudott megszólni a riportás, csak csöndbe volt. És döbbenetes az, hogy a bizonyságtétel az szól. Az emberek ezt meghallhatják. A kérdés, hogy meg akarják-e hallani. Kérdés, hogy ki, hogy hallgat. Ki mire nyitja meg magát. Ha megfigyeljük ezt a történetet, láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok a hasonlóság Jézus utolsó óráival és utolsó napjaival kapcsolatban. Azt láthatjuk, hogy ő ellene is felbújtották a népet. Hamis vádak alapján bevádolták, elfogadták, őt is kikérdezték, őnála sem hallották meg a lényeget. És őt is gyűlölték a szavai miatt és a tettei miatt. És azt láthatjuk, hogy Jézus nem vitatkozott, nem akar védőbeszédet mondani, hanem önként vállalja a kereszthalált. Önként vállalja, mert látja azt, hogy ezek az emberek máshogy nem kapnak kegyelmet, mintha ő nem ad kegyelmet. Ezek az emberek nem tudnak egymásnak és maguknak kegyelmet adni, mert olyan kemények magukkal szemben is. És ő látja ezt, és pontosan ezért vállalja a kereszthalált mi értünk is. Mert tudja, hogy csak így lehet szabadulásunk. Csak így lehet találkozásunk ő vele is. Jézus tudta, hogy az embereknek kegyelemre van szüksége a saját kegyetlenségeikkel szemben. Eljött tehát, hogy ő legyen a vádlott helyettük, akiknek kellett volna. És Jézus az élete során sokszor így fejezi be a példázatokat, és én is az ő szavaival szeretném befejezni, hogy akinek van füle a hallásra, hallja az igét. Akinek tehát van füle a hallásra, hogy hallja Isten bizonyságtételeit embereken keresztül, az hallja bármilyen környezetben is. Amen. Imádkozzunk. Jézus, hogyha valóban őszintén megállunk előtted, akkor nem tudunk mást mondani, mint ezt, hogy te vagy fényünk és örömünk. Hogyha valóban halljuk a te ígéret, akkor nem tudunk más tenni, mint hogy az szembesít minket, tükör elé tart. Nem tudunk másképp megállni előtted, mint azzal, hogy szembesítjük saját magunkat, hogy mik azok, amiket eltitkolunk előled, mik azok, amiket a legjobban nem akarjuk, hogy megváltozzanak, mik azok, amik a legjobban visszafognak minket. De Jézus, valahol mi nagyon mélyen vágyunk arra, hogy találkozunk vele, hogy megismerjünk téged, hogy halljuk a te akaratodat, halljuk azt, hogy mire hívsz minket. És azért vagyunk most itt, hogy a mi fülünk hallja ezeket. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy mindenki ez, aki most a gyülekezetben itt ül, szólj külön-külön személyesen. Kérünk, Urunk, hogy legyél ő velük. És kérünk, Urunk, azokért különösen, akik nagyon régóta küzdenek, akik úgy érzik, hogy te nem szólsz hozzájuk, hogy te nem vagy jelen az életükben. Akik keresnek téged, mert nem tudják, hogy ki vagy, de szeretnének megismerni. Urunk, kérünk másokért is, akik a lakótelepen laknak. Kérünk, hogy áld meg őket, kérünk, hogy hallhassák a te ígéret. Kérünk, hogy hallhassák a templomnak és a harangnak a hívó szavát, és bejöhessenek, és hallhassák az evangéliumot. Kérünk, Urunk, hogy szembesíts minket, hogy jöjj el, hogy találkozhassunk veled, hogy megismerhessünk téged. Urunk, vágyunk rád, vágyunk megismerni, és valóban te vagy fényünk, és napunk, és örömünk. Kérünk, Urunk, hogy hadd ismerhessünk meg így téged, és ezért imádkozunk a te fiattól tanult imádság szavaival is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.